Önök az MMG Gazda Hangot, a Magyar Mezőgazdaság kiadó hetente megjelenő podcast adását hallják. Minden héten szerdán jelentkezünk az elmúlt hét legfontosabb híreivel a mezőgazdaság területéről. Ezen kívül izgalmas és hasznos beszélgetésekkel segítjük az érdeklődő hallgatók munkáját. Rizsányi Rózsa vagyok, az MMG Gazda Hang podcast háziasszonya. Mai adásunk tartalma: miért érdemes a matét választani? Dr. Farkas Alexandrával, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudománykommunikációs munkatársával beszélgettünk. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Mivel lehet meggyőzni a fiatalokat, hogy az agrár felsőoktatásban folytassák a tanulmányaikat? Milyen tapasztalatokkal ért véget Magyarország legnagyobb pályaválasztási rendezvénye, az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás a MATE szemszögéből? Többek között erről is beszélget dr. Farkas Alexandrával, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudománykommunikációs munkatársával, Halmos B. Ágnes, a Kistermelők lapja főszerkesztője. De szó esik arról is, hogy idén a MATE lesz az EFOT házigazdája.
A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mai témánk az edukáció kiállítás, illetve az agráregyetemek, elsősorban a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szereplése, a részvétele ezen a kiállításon. Köszöntöm a stúdiónkban dr. Farkas Alexandra tudománykommunikációs munkatársat, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemről. Miért is vett részt az egyetem ezen a kiállításon?
Igen, tehát ez egy felsőoktatási seregszemle. Igazából minden egyetem részt vesz ezen minden évben, és hát nagyon örülünk neki, hogy a tavalyi nehéz év után nem online került megrendezésre, hanem hibrid formában. Tehát a gimnazisták, a végzős érettségire készülő fiatalok el tudtak jönni személyesen, és tudtak beszélgetni az egyetemeknek a képviselőivel, de aki esetleg úgy döntött, hogy mégsem vállalja be a jelenlétet, az pedig online is tudott, tehát online standok is voltak, és valóban fizikailag is lehetett beszélgetni mindenkivel. És hát valóban azért nagyon fontos ide eljönniük, mert az esetek többségében a statisztikák szerint itt döntik el, hogy hova is fognak felvételizni, tehát itt mindent be kell vetni ahhoz, hogy meggyőzzük őket és elcsábítsuk őket az agrárpálya felé, vagy ugye, mint tudjuk, ez egy agrárfókuszú egyetem, és ugye 50% nagyjából az agrárszakoknak az aránya, tehát akár a többi szakterület felé is elcsábítjuk őket.
Ugye körülbelül, akik személyesen ott voltak, az olyan 30-35 ezer ember. Mennyire voltak érdeklődők az agrárpályák, illetve hát az agrártípusú pályák iránt?
Mi azt vettük észre, hogy az egyik leggyakoribb kérdés az volt, hogy milyen ez az új egyetem. Tehát ugye most már lassan egy éve, hogy megalakult a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, és már az első pótfelvételi, illetve keresztfelvételi adatok is azt mutatják, hogy egyre nagyobb a bizalom az új egyetem iránt, de itt is nagyon sokan ezt kérdezték, hogy mik a változások, milyen új képzések várhatók, mik alakultak át, mi az, ami esetleg őket pluszban ide tudja csábítani, tehát vannak-e új ösztöndíjak, új hallgatói szolgáltatások. Tehát ez volt az egyik leggyakoribb kérdés, és úgy láttuk, hogy mindenki nagyon nyitott volt, és reméljük, hogy ez a felvételi számokon is majd látszódni fog, hogy valóban minket választana.
Tavaly ugye lényegesen nőtt a korábbi évekhez képest az agráregyetemekre, illetve pont a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemre felvételizők száma. Mennyire népszerű az agrárpálya? Tehát most a fiatalok azok eddig nem nagyon voltak érdeklődők, De most akkor így hirtelennyében ráébredte a fél Magyarország arra, hogy már pedig az agrárpályáknak van jövőjük?
Igen, ugye a tavalyi évben 24%-kal több fiatal kezdte meg a tanulmányait a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem 5 kampuszán, ami még az országos átlagnál is egy nagyobb növekedést jelentett. És hát úgy látjuk, hogy emögött több folyamat is lehet. Az egyik az, hogy ugye most az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a digitalizáció, illetve a modernizációnak a kézzelfogható valódiságát meg tudják tapasztalni a rendezvényeiket. Tehát például rengeteg olyan rendezvényt tartottunk, roadshow-t tartottunk az országban, ahol permetező drónokat lehetett megnézni, okos traktort lehetett megnézni, 3D nyomtatóval mutattuk be, hogy hogyan tudunk eszközöket nyomtatni pillanatok alatt az agráriumhoz, vagy akár más területekhez, és rengeteg ilyen érdekes kütyüt megfoghattak, vagy akár applikációkat készítettünk számukra, amik ugye a fiatalokat megfogják. Tehát biztos, hogy ez az egyik oka annak, hogy több a jelentkező, hogy most már nem ezt a sárdagasztós mezőgazdaságot látják a fiatalok sem, hanem látják mögötte az igazi jövőt, a digitalizációt, a modern technológiákat, és ez nagyon izgatja őket, úgy vesszük észre. A másik pedig az, hogy úgy látjuk, hogy esetleg benne van ebben az egészben az is, hogy a Covid-járvány alatt ugye nagyon sokan ugye beszorultunk a lakásba, és elképzelhetőnek tartjuk, hogy sokan itt döbbentek rá, hogy mennyire fontos az, hogy önfenntartó legyen akár egy család, egy kis kertben, vagy egy faluban ugye meg tudja termelni magának az élelmiszert, és lehet, hogy sokan emiatt választották ezt a pályát, hogy ne kelljen másra szorulniuk, ne kelljen sokszor vásárolni menni, hanem minél inkább önfenntartóak tudjanak lenni. És akár azt is látták ebben, hogy valóban ez egy olyan terület, ez egy olyan pálya, ami akár egy ilyen világjárványban is biztos munkahelyet jelent mindenkinek. Úgyhogy ezt a két fő folyamatot látjuk, és hát reméljük, hogy kitart ez az érdeklődés az idei évben is.
Egyébként mennyire látszott az érdeklődés a kiállításon?
Nagyon sok érdeklődőnk volt folyamatosan, tehát úgy épült fel a standunk, hogy 5 kampusz külön oldalakon helyezkedett el, és folyamatosan minden pultnál voltak érdeklődők, és ez annak is köszönhető, hogy nem csak tájékoztatást tartottunk a szakokról, hanem minden egyes kampusz rengeteg interaktív programmal is készült. Ahogy az előbb is említettem, ugye nagyon fontos, hogy ezeket a modern eszközöket, játékokat meg tudják tapogatni, meg tudják szemlélni, saját maguk élményt tudjanak hozzá kapcsolni. És így volt például a Műszaki Intézetnél 3D nyomtató, amit meg lehetett nézni. Volt egy mate szerencsekerekünk, ami nagyon-nagyon népszerű volt, ott különböző szakterületekhez játékos kérdéseket tettünk föl az érdeklődőknek. Az Élelmiszer Intézetnél volt ilyen illatérzékelés lehetősége, tehát meg lehetett nézni, hogy egy ilyen érzékszervi vizsgálat hogyan zajlik a gyakorlatban. A tájépítészeti intézetnél volt egy ilyen kis terepasztalon berendezhető táj, ami teljes mértékben egy játékos, de ugyanakkor szakmai program volt, hiszen a valóságban is ezt csinálják tulajdonképpen a szakemberek. Úgyhogy ezek a játékok nagyon sok látogatót vonzottak, és nagyon örültünk neki, hogy nem csak a diákok jöttek, hanem sok esetben a szülők is kísérték őket, és így ők is meggyőződhettek arról, hogy mennyire magas szakmai színvonalon zajlik itt a program az egyetemünkön.
Hogyha egy kicsit azt nézzük, hogy az egyetemen belül, hiszen hát azért ugye nem egy kampuszról beszélünk, hogy melyek azok a részterületei az agráriumnak, amelyek talán a legnépszerűbbek voltak most a diákok körében?
Minden évben elmondhatjuk azt, hogy az élelmiszertudományi, élelmiszermérnöki képzés, illetve a tájépítészet és kertművészet képzés az egyik legnépszerűbb, ez a felvételi számokon is mutatkozik, de nagyon sokan érdeklődnek az osztatlan agrármérnök képzés iránt, illetve a gazdasági szakok is ugyanúgy népszerűek. Tehát igazából minden szakterület érdekes lehet a fiataloknak.
Bár ugye az én szívemhez legközelebb az állattenyésztéssel, mennyire érdeklődnek az állattenyésztésére?
Itt is ugye az az érdekesség foghatja meg őket leginkább, hogy már itt is mennyi modern eszközt használnak, és akár programozni is lehet ezeket. Tehát akár olyan fiatalokat is meg tudunk szólítani, akik mondjuk informatikai szakra jönnének programozónak, és hogyha bevetjük, hogy hát te miért nem tervezel meg mondjuk egy programot egy ilyen állattenyésztésben használt eszközhöz, akkor akár az is felcsillanthatja a szemüket. Úgyhogy valóban nagyon sokrétű képzéseink vannak, és mindegyiknél ez a fő vonal, hogy interaktív játékokkal meg tudjuk fogni őket.
És mennyire látszott a kiállításon, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, illetve az egyéb egyetemek standjai között lehetett-e különbséget tenni?
Igen, sok egyetem ilyen úgymond hagyományos standokkal készült, tehát egyszerű pultok mögött álltak tulajdonképpen a hallgatók. Mi viszont egy ilyen fából készült, nagyon organikus, látványnyújtó standdal készültünk, aminek belső része is volt, tehát akár, hogyha szerettek volna beszélgetni egy kicsit nyugodtabb körülmények között az oktatókkal, vagy a hallgatókkal, a felvételizők, akkor a belső részre le is tudtak ülni beszélgetni, és külön öröm volt számunkra, hogy a nagy színpad mellett helyezkedtünk el, így igazából aki a nagy színpad előadásait hallgatta, látta, az rögtön hozzánk is tudott csatlakozni, illetve a másik oldalunkon volt ugye az EFOT-nak a standja, ami ugye azért is érdekes, mert idén a júliusi EFOT-nak a házigazdája a Mate lesz, amit éppen itt az edukáción jelentettek be, és így akik az EFOT standra jöttek, ők is ugye összeköttetésben állhattak velünk tulajdonképpen. Tehát nagyon jó volt az elhelyezkedése is a standunknak, illetve látványra is a legszebb, úgy érezzük, a legszebb stand nekünk volt az egyetemek között. És ami még szerintem nagyon fontos volt, hogy ahogy körbe sétáltam, azt láttam, hogy sok egyetemnél csak hallgatók voltak, és a mi standunkon pedig szinte mindenütt voltak oktatók is. Ami azért nagyon fontos, mert sok esetben előfordulhat olyan kérdés, amit egy hallgató nem tud megválaszolni, vagy nem úgy tud megválaszolni, mint egy oktató, és ezért még mélyebb tájékoztatást tudtunk adni, mint máshol, más egyetemeken.
Szó volt az EFOT-ról. Mit jelent az, hogy egy egyetem a házigazdája az EFOT-nak? Én, amikor EFOT-on voltam, akkor nekem nem derült ki, hogy ki a házigazda.
Itt most reméljük, hogy ki fog derülni, mert mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiderüljön. Ugyanis ugye mi fogjuk szervezni a hőokkal együtt ezt a rendezvényt, és ez nem csak egy névleges házigazda szerep lesz, hanem törekedni fogunk arra, hogy fenntartható fesztivált szervezzünk. Tehát minden olyan eszközt be fogunk vetni, amivel fenntarthatóvá tudjuk tenni ezt a rendezvényt. És gondolhatunk itt akár egy büfé megszervezésétől, a mindenféle workshopokon át, a különböző előadásokig, ahol a résztvevők ugye az esti szórakozás mellett hasznos tanácsokat tudnak elsajátítani ahhoz, hogy fenntarthatóan éljenek a hétköznapokban, csökkentsék az ökológiai lábnyomukat, és ezen az edukáció kiállításon egy online kérdőívet is kitöltettünk az érdeklődőkkel, ami éppen arra helyezte a hangsúlyt, hogy ők hogyan látják, hogyan lehet egy fesztivált fenntarthatóvá tenni, és hogy miért szeretnének részt venni ezen, milyen programok érdeklik őket. Tehát, hogy tényleg egy olyan programsorozatot állítsunk össze, ami igazán őket szólítja meg.
Visszatérve a kiállításra, ha már ugye visszatértünk a standra, úgy tudom, hogy nem csak ilyen személyes beszélgetések voltak, hanem voltak pódiumbeszélgetések is a standon. Kik voltak ott, mit csináltak, miről beszéltek?
Igen, ugye az egyetemünk életében nagyon nagy fejlődésen esett át most a sportélet az elmúlt időszakban. Ugye egyrészt átadtuk az egyik legmodernebb uszodát Gödöllőn, és itt alakult meg ugye több új szakosztálya is a Mategeac Sport Egyesületnek, és ennek a két szakosztálynak a vezetőjével volt beszélgetés, ugye Kis Gergő háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval, illetve Valkai Ágnes világ- és Európa bajnokkal, és hát ők arról beszéltek az érdeklődőknek, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az egyetemi éveket a sportélettel, az élsporttal, hogy mik azok a képességek, amiken sokat tud javítani az, hogyha a sok padban ülés mellett, ugye rendszeresen sportolnak is a fiatalok, és hát nagyon motiváló volt hallgatni őket, hogy ugye ők maguk is végeztek egyetemet, és hogy ők hogyan oldották meg ezt a rendkívül sűrű időbeosztást, és úgy láttuk, hogy nagyon sok érdeklődő volt, és hát sokan ugye fotózkodni is odajöttek hozzájuk. Illetve jelen volt a standunkon a GEALS több képviselője is, és hát ugye sokat beszéltek a fiataloknak az új sportösztöndíjunkról is, ami éppen az élsportolókat kívánja támogatni, hiszen ugye valóban nem könnyű összeegyeztetni az élsportot a tanulmányokkal, de ezzel az ösztöndíjjal is úgy igyekszik a MATE támogatni őket, hogy ezt még inkább meg tudják tenni, és hát szeretnénk ezt a 30 fiatalt, aki most először megkapta ezt az ösztöndíjat, példaképként állítani a többi MATE hallgató elé, hogy ezt igenis meg lehet csinálni, és tovább tudnak mind a tanulmányokban fejlődni, mind az élsportban.
A MATE kampuszai mennyire versengenek egymással, ha már ugye a sportot említettük?
Most ezt még pillanatnyilag nem annyira tudjuk megmondani szerintem, hiszen még nagyon fiatal az egyetemünk, de épp most idénre már reméljük, hogy tudunk szervezni egy regattát, és ez ott már ki fog derülni. Ugye ez a korábbi években is nagy hagyomány volt, hogy a régi karaink között volt egy ilyen versengés a regatta versenyen, de hát nagyon érdekes, hogy ahogy az első 30 ösztöndíjast láttuk, nagyon sok sportágban jeleskednek a hallgatóink, akár a western lovaglást is említhetném.
De hát az ugye profilba vág.
Igen, van egy bronzérmes hölgy vízilabdázónk is, Garda Krisztina is, a mi hallgatónk, rengeteg röplabdázónk van, atlétánk ugye a GEAC révén, úgyhogy mindenféle sportágban vannak kiváló hallgatóink, és reméljük, hogy majd a következő években még több lesz a GEAC-nak hála.
És remélhetőleg a gazdászversenyeken is jól fognak szerepelni, mert ugye a gazdászversenyek azok régebben ugye a különböző egyetemek, főiskolák között voltak, most viszont igen, gyakorlatilag házi versenyt lehet tartani.
Igen, kampuszok közti versenyi alakulhat, igen.
Milyen fajta olyan programokat kínál, vagy olyan lehetőségeket kínál még az egyetem a sportoláson kívül, amely valamennyire kötődik a szakmához is, de mellette végül is szabadidős tevékenységnek is felfogható?
Igen, most az elmúlt időszakban nagyon nagy hangsúlyt kaptak ezek a hallgatói innovációs szolgáltatások is például, tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók a tanulmányaik során azt is lássák előre, hogyha őnekik van egy jó ötletük, vagy a TDK konferencián mondjuk egy jó eredményt elérnek, akkor azt hogyan tudják, ezt a szellemi terméket hogyan tudják levédetni, hogyan tudnak ebből terméket vagy eladható szolgáltatást létrehozni, és ehhez van az egyetemen mentorprogram is, tehát ez is egy nagyon népszerű lehetőség. Ugye vannak szakkollégiumaink, vannak a tudományos diákkörök, ahol tulajdonképpen minden szakterületről várjuk a hallgatókat arra, hogy már akár első-másodévben bekapcsolódjanak a kutatásokba, és ugye ez is tulajdonképpen egy szabadidős tevékenység, hiszen ez mindig túlmutat azon, ami a kötelezően elvárt tanulmány. De nagyon nagy hangsúlyt kapott az elmúlt időszakban a kulturális programok szervezése is, tehát most már itt is egyre több programot kínálunk, volt ugye nyári színházunk a Gödöllői Kampusz belső udvarában, nagyon nagy népszerűségnek örvendett, és hát volt több rendezvényünk is már, ami szintén a kulturális életet pezsdítette fel, úgyhogy minden téren igyekszünk fejlődni és újakat nyújtani a hallgatóknak és a kollégáknak is.
Mennyire látszik az, rektor úrral beszélgettünk erről, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek az a célja, hogy ne csak úgymond szakbarbárokat képezzen, hanem a vidéki értelmiséget teremtse meg. Ezek a fajta programok, ezek erre szolgálnak? Vagy mi minden szolgál arra, hogy mondjuk úgy kiművelt emberfőket képezzen az egyetem?
Hát ezek a programok mindenféleképpen hozzájárulnak ehhez, és én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy hogy most már egyre több olyan alkalom van, amikor a kampuszoknak a munkatársai egymással tudnak találkozni, és így is tudnak beszélgetni, ugye együttműködések alakulhatnak ki köztük, és támogatni tudjuk egymást. Tehát ilyen volt például az edukáció kiállítás, ahol tulajdonképpen az egyik első nagy közös rendezvénye volt az összes kampusznak, és hát nagyon látszott, hogy mennyi közös témát találtak rögtön a hallgatók, úgyhogy ezek a találkozások is nagyon fontosak, és ugye ilyen volt a Kán is, a Kán Egyetemi Napok is Kaposváron, ahol tényleg párbeszéd alakult ki, és mindenki a közös jövőt tervezte, úgyhogy itt még nagyon sok új dolog lesz, ami is elő fogja segíteni ezt a fejlődést, a vidéki életnek a fejlesztését.
Azt hiszem, ez igazán jó végszó. Találkozunk idén is a Kánon, ha máskor nem is. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Podcast adásunk második részében a magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Érdekességeink a nagyvilágból. Megtalálták a növénynemesítés szent gráliát. Cukorrépa lehet az új útszórósó. Harmadával csökkenti állatállományát Hollandia. 2021 rekordév volt. Megtalálták a növénynemesítés szent gráliát. Nemzetközi kutatói együttműködéssel megtalálták az apomixis nevű jelenségért felelős gén működés kódját. A felfedezés fontos fejlesztéseket alapozhat meg a növénynemesítésben a következő években. Például számos növény esetében megkezdődhet a beporzás nélküli betőmag termelés. Az apomixisnek köszönhetően az anyanövények képesek olyan magot érlelni, amelyekből velük mindenben megegyező utódnövények kelnek ki, mindezt beporzás nélkül. Vagyis a jelenségért felelős gén ismeretében egyrészt jelentősen lerövidíthető az új növényfajták nemesítéséhez szükséges idő, másrészt sokkal olcsóbban lehet majd vetőmagot előállítani. Az apomixis jelenségét egyébként már régóta ismerte a tudomány, de 15 évnyi kutatói munka kellett a végső áttöréshez. Mint kiderült, ezt főként a pittypangnak köszönhetik a kutatók, arról ugyanis régóta ismert, hogy képes az anyanövénnyel megegyező genetikájú magot érlelni. Cukorrépa lehet az új útszórósó. A csúszós útfelületeket rendszerint hagyományos sóval szórják le, ami csökkenti a víz fagyás pontját. Ennek következtében az út környezete melegedni kezd. Azonban a só a természetben nagy pusztítást okoz. Például az utakról az édesvizekbe mosódó sókoncentráció nem kedvez az élővilágnak. Ráadásul a só hosszú ideig nem bomlik le, ezzel korrodálja az utakat, nem is beszélve a járművekről. Emiatt a hideg városokban, főleg Kanadában, előtérbe került a cukorrépából készült útszórósó. A keverék a cukorgyártás egyik melléktermékéből, melaszból áll, amelyet kevés sóval kevernek össze. A melaszban található cukor jóval hatékonyabban olvasztja meg a jeget. Ráadásul ragadósága miatt sokáig az úton marad, akár több hóvihart is átvészelve. Azonban a cukorrépából készült útszórósó sem mentes a környezeti ártalmaktól. Például a melaszos olvadékvíz károsítja egyes rovarfajok lárváit. Harmadával csökkenti állatállományát Hollandia. Hollandiában a környezet kímélése érdekében kidolgoztak egy olyan programot, amivel harmadával csökkentenék a tenyésztett állatok számát. A kormány által elkészített terv 25 millió eurós összeggel működne. A pénzt a gazdálkodók kapják a nitrogénoxid kibocsátás csökkentését célzó program részeként. Hollandia jelenleg Európa legnagyobb állatsűrűségű országa. Állománya négyszer akkora, mint az Egyesült Királyságé. Az összesen több mint 100 millió szarvasmarhát, csirkét és sertést tartó országban emiatt jelentős trágya képződik, amely a vizelettel keveredve ammóniát, egy nitrogén vegyületet szabadít fel. A felesleg sokszor a tavakba és patakokba kerül, és visszafordíthatatlanul károsíthatja az érzékeny, természetes élőhelyeket. A 13 éves terv a holland szarvasmarhatartóknak nyújt segítséget az ágazat átalakításához vagy elhagyásához. Bár a támogatási rendszer önkéntes lesz, a kormány arra számít, hogy a tenyésztett állatok száma végül harmadával csökken az országban. A program erőszakos tiltakozásokat váltott ki a holland gazdák körében. 2021 rekordév volt. Az elmúlt 10 évben a tavalyi év volt a leghidegebb Magyarországon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint 2021 januárja és februárja több mint 1 fokkal volt enyhébb az átlagosnál. Ám tavasszal már az átlag alatti hónapok következtek. Emiatt komoly fagykáról beszélhettünk országszerte. A hideg a gyümölcsfák mellett a szántóföldi növények fejlődését is hátráltatta. A hűvös tavaszt követően a júniust és júliust a hőség határozta meg. Júliusban például az 1901 óta tartó meleg rekord dőlt meg. Az ősz a szokásosnál hűvösebb volt. A szeptemberi és novemberi hőmérséklet az átlag közelében, az októberi viszont több mint 1 fokkal alatta alakult. A csapadék viszonyokat nézve az éves csapadék összeg országos átlagban a szokásos mennyiségtől közel 20%-kal elmaradt, kevéssel 500 mm felett alakult. Országos átlagban az év legcsapadékosabb hónapja a május, a legszárazabb a március lett. Az OMS a legalacsonyabb hőmérsékletet, a mínusz 25,8 Celsius fokot február 13-án Zabarban mérte. A legmagasabb hőmérséklet pedig Adonyban volt július 8-án 40,2 Celsius fokot mértek. Összességében a tavalyi hideg és meleg rekord között 66 fok különbség volt. A műsor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. Borbély családi pincészet. A mai adást Borbély Tamás, az év bortermelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság Kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük, iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket 5 csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. Két adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.